Mr. Jones, a major gazdája. Bezárta éjszakára a tyúkolakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai alvásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy már ott feküdt szalmaágyán, a mestergerendáról lelógó lámpa alatt. 12 éves volt, és az utóbbi időben meglehetősen elhízott, de még mindig fenséges tekintetű, bölcs és nyájas ábrázatú disznó volt, annak ellenére, hogy soha nem faragták le az agyarait. Nem sokára kezdtek szállingózni a többi állatok is, és igyekeztek a maguk módján kényelembe helyezkedni. A három kutya jött először, Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg, aztán a disznók, akik tüstént beletelepedtek a szalmába közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, a kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alakját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissé ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsülte. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin, a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint holmi cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lennének. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehetne. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legelésztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni, kocka cukrot rágcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába.
Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álmom volt. Az álomra később majd visszatérek. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem ólomban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét ezen a földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk, éppen csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat. De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennünket. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak. Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságosan? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. mégis ő az állatok ura. Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. A mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi mint a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a négy csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket egy éves korukban, soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a négy ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még az sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom, 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni egy éven belül. Ez a szörnyű végvár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi, aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintérmészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eredelnek. Ami meg a kutyákat illeti, ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristály tiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkákhoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos, éjjel-nap. Testünkkel, lelkünkkel, az emberi faj megdöntésén kell dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelemig. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása a másik boldogulását hozza. Ez hazugság! Az ember
semmi más élőlény érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk, állatok közt legyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört ki. Az őrnagy szónoklata közben négy nagy patkány mászott elő a lyukából, s a hátsójukra ülve figyelmesen hallgatták. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé ramadtak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtsen.
– Elvtársak! – mondta. – Itt valamiben meg kell állapodnunk. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok?
A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint a patkányok elvtársak. Csak négy ellenszavazat volt. A három kutyájé meg a macskájé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét.
Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki két lábon jár, ellenség, aki négy lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. Ha legyőztük, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásai. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most, elvtársak, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalac voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első 3-4 szavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jutott. És ráadásul a szövege is eszembe jutott. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetükből. Ezt szeretném elénekelni nektek, elvtársak. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szebben fogjátok énekelni. A címe: Angol hon állatai.
Az öreg őrnagy megköszörülte torkát, és énekelni kezdett. Ahogy előre megmondta, rekett volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a lakukaracsára emlékeztetett.
Állatok ír, s angol hamban, s más hazákban réteken. Hallgassátok, szép jövőnkről vígan zengő énekel. Előbb-utóbb elsöpörjük az embert a zsarnokot, s dús mezőink nem tapossák, emberek csak állatok. Az orrunkban nem lesz gyűrű, hátunkon nem lesz nyereg, nem marzabla és sarkadjú, s nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat, a lóhere árpa zab, szén a búza, mind miénk lesz, ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok, lányabb lesz még a szellő is. Ha majd nem leszünk rabok, e nagy napért küzdjünk pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár magunk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állatok és angol hangban, s más hazákban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőnkről énekel.
A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol han állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, s egy pillanat múlva az egész major aludt. Thank you.